A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szőlő- és bortermelők adminisztrációs terheinek csökkentéséhez szükséges törvénymódosítások vitája is zajlik ma az országgyűlésben. Ez a szőlőültetvények telepítésekor állapít meg könnyítéseket. A képviselők megvitatják a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításait, átalakul az ellenőrzés rendszere, újra gondolják a kötelezett munkaköröket. A cél, ezen munkakörök, így a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek számának csökkentése. Tárgyalja a parlament a föld alatti energiahordozó tárolással, valamint a földgázbiztonsági készletezéssel összefüggő törvények módosítását is. A javaslat a földgáz esetében kiegészíti, hidrogén esetében pedig megteremti a föld alatti tárolás alapvető szabályait, a bányafelügyelet engedélyezési hatáskörét. Európa pokorra jut a migráció miatt, eme kemény szavakkal ment neki az amerikai elnök az öreg kontinensnek az ENSZ közgyűlésén. Donald Trump New Yorki felszólalásában saját országának sikereit hangsúlyozta, miközben élesen bírálta a szövetségeseit is. Az ENSZ közgyűlésen felszólaló elnök közel 40 perccel lépte túl a számára meghatározott időkeretet, és nem fukarkodott a bírálatokkal. Szijjártó Péter a közösségi oldalán reagált Donald Trump kijelentésére, amely a Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott találkozóján hangzott el. Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélve az amerikai elnök közölte ukrán kollégájával, beszélni fog a barátjával Orbán Viktorral, mire Zelenszkij úgy reagált, szerint a magyarok nem állnak még készen arra, hogy leálljanak az orosz gáz vásárlásával. Az elhangzottakra egyelőre egyetlen mondatos válasz érkezett magyar részről. Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében, a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Magyarország mindig a kelet-nyugati együttműködés mellett fog érvelni, ugyanis hazánk példája is jól mutatja azt, hogy ez milyen hatalmas előnyökkel és hatalmas lehetőségekkel jár, jelentette ki a TÁCS vezető New Yorkban. Szijjártó Péter a globális fejlesztési kezdeményezéssel foglalkozó magas szintű ülésen leszögezte, az emberiség most a veszélyek korában él, a hidegháború óta ez a világpolitika legfeszültebb időszaka, és a jelenleg zajló konfliktusok sajnos mind az újbóli blokkosodás irányába mutatnak. Kifejtette, a világ tömbökre osztásán Magyarország korábban már súlyosan rajta veszített. A gazdasági növekedést inkább lefelé, még az inflációt felfelé mutató kockázatok övezik, mondta a kamatdöntőülés után tegnap a jegybank elnöke. A monetáris tanács 6,5%-on hagyta az alapkamatot, ez megfelel az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály kiemelte, a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, a monetáris tanács továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Úgy értékelte, a forint erősödése és az árfolyam stabilitása alapot adhat az inflációs várakozások letöréséhez. Beszélt arról is, hogy a háztartási hitelezés bővülése élénk, a vállalati hitelpiacon viszont visszafogott a növekedés. A Magyar Nemzeti Bank enyhén csökkentette idei GDP prognózisát. A jegybank 4,6%-os inflációval és 0,6%-os gazdasági növekedéssel számol. A 2026-os inflációs előrejelzést ugyanakkor 3,7-ről 3,8%-ra növelte, változatlan 2,8%-os GDP növekedési várakozás mellett. Öt részes sorozatban mutatják be a hamarosan induló nemzeti konzultáció kérdéseit, jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára még tegnap. Hídvégi Balázs akkor ismertette is az első kérdést, amely arról szól, a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó rendszert egy magasabb adókulcsú többsávos adórendszer váltsa fel. A nemzeti konzultáció második kérdése egyetért ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket, közölte Hídvégi Balázs a kormány Facebook oldalán. Emlékeztetett, a kormány január 1-jével megduplázza a családi adókedvezmény összegét, 2026-tól pedig a két gyermekes édesanyákra is fokozatosan kibővíti az adómentességet. Tüntetést szerveztek a taxirendelet módosítás miatt Budapesten. A reggeli demonstrációt a Fővárosi Taxi Egyesület a Facebook oldalán posztolta. A taxisok az új rendelet több pontjával sem értenek egyet. Elmarad a tarifaemelés. Nem tartják indokoltnak a létszámkorlátozást, nem szorítják ki az illegális személyszállítókat, illetve tovább szigorítanák a legális szolgáltatókat, sorolták fel a problémákat. Végül az időjárásról. Nagy részt felhős, borult lesz az ég, rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Időszakos eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat nyugaton, de keleten egyelőre még nem hullik csapadék. A szél sokfelé felélénkült, megerősödik. A csúcsőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban könyveket mutatunk be, melyek hivatáshoz, Istenhez vezető utakat tárnak elénk. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Az első kerületben vagyunk, a Magyar Máltai Lovagrend székházában, a Fortuna utca 10 szám alatt. Dr. Legeza Lászlóval jöttünk ide. Ő az Óbudai Egyetemen dolgozott, a Bánki Donát gépészmérnöki karon tanított, intézetigazgató helyettes volt, és tanár, most már nyugállományban van, 35 évig tanított, és a rendszerváltás óta könyveket ír. Tehát 1989 óta könyveket ír. Számos könyve megjelent most a legutóbbi években, olyan könyveket ír, amelyben felkér különböző foglalkozású embereket, például sportolókat vagy művészeket, akiket az Istenhez való viszonyáról kérdez. 5 ilyen könyv jelent meg, most a legutóbbi az tavaly karácsonyra, az a címe, hogy Hivatással Istenhez, előtte a sporttal Istenhez, azelőtt a művészettel Istenhez, azelőtt a természettudománnyal Istenhez, és az első a Rágalmak és Valóság című könyv volt. Először is beszéljünk az elmúlt évtizedekről, hogy tanár létére hogyan is kezdett el írni, könyveket kiadni.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A kérdésre válaszolva, az oktatói munka mellett folytattam egy korábbi hobbimat, a fotózást, és 89-től már volt lehetőségem olyan fényképezőgéphez jutni, amivel profi minőségű képeket tudtam készíteni. És tulajdonképpen a fotózásból alakult ki az, hogy készítettünk fotóalbumot barátommal, Szacsvai Péterrel, fotóalbumokat határon túli magyarságról. Később csatlakozott hozzánk Török József egyháztörténész professzor, és az ő révén elkezdtünk egyháztörténeti könyveket készíteni.
A szerzetes rendekkel kezdték, a történelmi Magyarországon lévő szerzetes rendekkel. Hány szerzetes rendről adtak ki könyvet, és melyek ezek?
9 szerzetes rendről készítettünk könyvet. Az első, második évezredben történetét írtuk le, azaz nem a mostani kis Magyarországon, hanem a nagy Magyarországon megtelepedett és működő áldásos tevékenységet kifejtő rendekről. A szerzetes rendek közül azon rendek történetét írtuk le, akik hozzá tudtak járulni valamilyen összeggel, hogy legalább a nyomdaszámlát ki tudjuk fizetni. Így a Bazilita, görög-katolikus szerzetes rendről készítettünk könyvet, a pálosokról, ciszterciekről, bencésekről, premandreiekről, kartóziakról, piaristákról, domonkosokról.
Ezen kívül még járták a történelmi Magyarországot más célból is, például ilyen címmel is kiadtak könyvet, hogy Felvidéki utakon. Mit tartalmaztak ezek? Útleírások voltak?
Nem. Ezt a könyvsorozatot Szacsvai Imre kezdte el a 80-as évek végén, második felében, és ő székelyember lévén Erdélyről készített egy 3 kötetes Erdélyi utakon című könyvet, amit a Kossuth kiadó és később az Officina Nova kiadó jelentetett meg. És ő azt a célt tűzte ki, hogy az élő hagyományt örökíti meg, tehát elsősorban a magyar emlékeket, emlékhelyeket, de nem kizárólag a magyarokat, hanem a magyarokkal együtt élő népek, nemzetiségek életét is megörökítette. Tehát ez alapvetően egy kulturális jellegű fotóalbum volt.
Mi volt a munkamegosztás önök között?
Én a Kárpátalja című kötetnél kapcsoltam be e munkába 89-ben, és a Szacsa Imre fiával, Péterrel folytattam Imrének a munkáját, mert Imre sajnos egy fél éven belül elhunyt. És fiával folytattuk, majd sajnos a 90-es évek végén egy autóbalesetben a fia is elhunyt, és akkor így egyedül maradtam, és egyedül fejeztem be, vagy majdnem fejeztem be ezt a munkát. Azért mondom, hogy majdnem, mert a Partiumra már nem került sor.
És visszatérve a szerzetes rendekre, mi volt a könyveknek a felépítése? Miről szóltak ezek a könyvek?
Egységes rendszere volt e könyveknek. Először nagyon röviden török professzor ismertette a rend alapítónak az életét, az alapítás célját, majd ugyancsak röviden összefoglalta a rendnek a világtörténetét. Tehát, hogy a világon milyen mértékben terjedt el. Majd következett a magyarországi történet, minden egyes rendházról röviden, tömören írt professzor úr, és ezeket a rendházakat én végig is jártam, végig fényképeztem, illusztráltam. Majd még az elején azt kifelejtettem mondani, hogy röviden a regulát is ismertettük. Tehát nem pontosan szó szerint, mert terjedelmi okokból azt nem lehetett, de a regula lényege is szerepelt a könyvben. És legvégül a mai szerzetesi életnek a rövid ismertetésére került sor, például, hogy hogy töltik a hétköznapjaikat a szerzetesek, vagy éppen az ünnepeket.
És hogy fogadták önöket a szerzetesek?
Óriási élmény volt ennek a munkának a végzése, mert kiváló emberekkel találkoztam, és barátkoztunk össze. A szerzetesség az ma is egy nagyon-nagyon komoly erő, elsősorban lelki erő. Nagyon sajnálatos, hogy például a legelső könyv a Bazilita rendről szólt, és mostanra a Bazilita rend magyar tartománya teljesen kihalt, nincs utánpótlás. Ukrajnából jönnek Bazilita szerzetesek, és próbálják fenntartani a rendet.
Hogy találta, hogy mi a legkülönlegesebb a szerzetesek életébe?
Megkérdeztem Hübner Ákos ciszterci atyát, a cserkészetből is jó barátomnak mondhatok, hogy ő miért lett szerzetes, mi volt a motivációja. És azt mondta, hogy ő arra tette fel az életét, hogy Jézus Krisztusnak a tanítását közvetíti az emberek felé. És úgy gondolta, hogy hitelesebb a tanítás, hogyha ő maga is igyekszik úgy élni, ahogy Jézus Krisztus élt. És ez az életforma nagyon közel áll a szerzetes életformához.
Mi a tapasztalata, hogy mely rendekben vannak a legtöbben, melyek a legkeresettebbek?
Erre elég nehéz válaszolni, mert mindegyik rendhez, amelyikről könyvet készítettünk, érzelmek kötnek. Leginkább a pálos renddel kerültem közeli kapcsolatba, főleg azért is, mert az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rend, ami ma is fönnáll, és folyamatosan fönnáll az alapítása óta. És ennek a rendnek a tartomány főnöke Máté Péter atya volt a 90-es évek elején, amikor kezdtük a párosok könyv készítését. És akkor megkérdeztem Péter atyától, hogy van-e elég hivatás. Ugye a 90-es évek eleje az nem ugyanaz, mint ma, sajnos. És azt mondta, hogy rengeteg hivatás van, és hát mondom, miért csak 10-15 fiatal szerzetes látok itt a rendházba? Azt mondta, hogy ennek az az oka, hogy nagyon meg kell válogatni, hogy kit vesznek föl, ugyanis kimaradt egy generáció, vagy talán kettő generáció is, és vannak nagyon idősek, és vannak a fiatalok. Az idősek el fognak menni előbb-utóbb, és akkor a fiatalokra marad a rend. és azok csak kiváló emberek lehetnek, hogy ez fennmaradjon. Akkor nekem ez ilyen furcsa volt, de teljesen igazat adok ma már Péter atyának, hogy ő akkor így döntött. Ismerve a mai pálosokat, akik hát ma már szintén nem fiatalok.
Mi a tapasztalata az akkori szerzetes rendi élet és a mai között? Van különbség?
Természetesen van különbség, de a lényeg azért az változatlan. A szerzetesek fővállalja, különösen a kontemplatív rendek, a szemlélődő rendek, fővállalják, hogy a dolgozó emberek helyett, akik reggeltől estig be vannak fogva, imádkoznak. És ez megmaradt mai napig is. Alkalmam volt Zircen eltölteni egy időt, mert meghívott egy ottani szerzetes barátom, hogy menjek el, pihenjek ott náluk, de egy feltétellel ugyanazt kell tennem, csinálnom, mint a szerzeteseknek. És hát akkor én is keltem föl hajnalban, kora reggel, zsolozsmáztunk. Nagyon érdekes volt, de hát megmondom őszintén, 2-3 nap után eljöttem, mert nem ehhez szoktam, az én életritmusom teljesen más. Ezzel azt akartam mondani, hogy megmaradtak a régi szokások, de nyilván a rend fenntartásának a módja egészen más, mint a középkorban. Tehát rá vannak kényszerülve, hogy különösen a ciszterci és a bencés rend, akik mindig is dolgoztak és imádkoztak, tehát rá vannak kényszerülve, hogy termeljenek valamit, dolgozzanak valamit, hogy el tudják magukat tartani. A kódoló rendek sem a hagyományos középkori módon kódulnak ma már, például a ferencesek, hanem más forrásokból. Tehát ez különbözik, de az, hogy imádkoznak helyettünk, ez megmaradt.
Nagyon sok élményt adott ennek a könyvsorozatnak a megírása, ezek szerint.
Igen, igen. Annyira, hogy tulajdonképpen ezt tekintem az elmúlt 30 év fő tevékenységének. Az oktatás, az is nagyon érdekes, és azt is nagyon szerettem. Mechanikát oktattam, ami szigorlati tárgy volt. Nagyon jó kapcsolatot sikerült a hallgatókkal is kialakítani. A kettő együtt ez tényleg nagyon-nagyon nagy élmény volt. Jó Isten segített ebben.
2018-ban kezdte az Istennel való beszélgetésről szóló sorozatot. Mi volt ennek a gondolata, a mozgatórugója?
Beszéltünk arról, hogy itt vagyunk a Máltai Lovagrend irodájában. 93-ban vettek fel a rendbe, és két alapvető tevékenysége van ennek a rendnek. Az egyik az a karitatív tevékenység, amit hát ugye főleg a Máltai Szeretetszolgálat munkáján keresztül mindenki ismer az országban. Imre atya, Kozma Imre atya vezetésével történt ez több évtizeden keresztül. A másik tevékenység az kevésbé ismert a Máltai Lovagrendnek, ez pedig a hitvédelme. Engem ez a kérdés izgatott mindig, és emiatt igyekeztem én a lovagrend felé. A hitvédelme az mindig nagyon fontos feladat volt, de napjainkban különösen fontos, és itt legalább annyi tennivaló van, mint a szegények és a elesettek betegek támogatása területén. Ebben a tevékenységemben a lovagrenden belül kaptam segítséget, ugye török professzorról már szó volt. A másik rendtársam, aki lelki vezetőm is volt, Bolberic Pál professzor. És az ő támogatásával létrehoztunk egy új tantárgyat az egyetemen, amikor a kreditrendszert bevezették, és volt erre lehetőség, a mérnöki etika című tárgyat. Bolberic professzor is mindenfélében tartott előadást, meghívott előadóként, ez 16 éven keresztül zajlott. És a hallgatók szívesen fölvették, mert 3 kreditpontot kaptak érte, és nem kellett rajzfeladatot készíteni, vagy zárt helyt írni. És egyik alkalommal, én sose tartottam katalógust abban az időben, nem volt ilyen, egyik alkalommal kiosztottam cédulákat, és megkértem, hogy senki ne írja föl a nevét, de a cédula egyik felére írják föl, hogy szerintük, az ő saját véleményük szerint, melyek voltak a katolikus egyháznak az elmúlt 2000 évben, de inkább 1000 évben Magyarországon a legfőbb érdemei. A papír hátuljára meg írják föl, hogy szerintük mik voltak a legfőbb hibák. És utána kiértékeltem ezt a közel 100 véleményt, ami nyilván nem reprezentatív, de nagyon érdekes volt, mert hát főleg a hibák érdekeltek. Egy az egybe visszakaptam azokat a kritikákat, amit az emberek nap mint nap hallanak a médián keresztül, az egyház felé.
Például?
Hát például keresztes háború, inkvizíció, pedofília, csak egy párat soroljak. A 10 leggyakrabban előfordulót kigyűjtöttem, és a történelmi témájú kérdéseket megkértem török professzort, hogy ő válaszolja meg, a filozófiai jellegűeket pedig Bolberic professzor. De hát sajnos mindketten elhunytak, és mivel olyan sokat beszélgettünk ezekről a témákról korábban, így nem volt más választásom, én magam megírtam. Ebből lett a Rágalmak és Valóság című könyv, amely konkrétan úgynevezett sötét középkorról, a keresztes háborúkról, inkvizícióról, az egyházi fényűzésről, idézőjelben a fényűzést, cölibátusról, pedofiliáról és a politizálásról szólt. És az Eklézsia kiadó vállalta ennek a könyvnek a kiadását. A könyv tele van illusztrációkkal, mert alapvetően fotográfus vagyok, és a fiatalok is jobban szeretik azokat a könyveket, amelyek jól illusztráltak. Egy stílust kitaláltam hozzá, ami hát tulajdonképpen nem az én találmányom, máshol is lehet ezzel találkozni. Tehát a lényeget kiemeltem, hogyha valaki nem akarja elolvasni az egészet, mert nincs ideje, meg egyáltalán a mai ember 2-3 perces információhoz van szokva, akkor elég, hogyha ezeket a kiemelt részeket elolvassa. A könyv megjelent, több kiadást megért az Eklézsia szövetkezetnél, és hát mondhatni, hogy elég sikeres lett. Akkor még nem gondoltam, hogy sorozatot fogok készíteni, de ennek a sikere felbuzdított, és volt egy másik nagy témám nekem, amit 50 éve művelek, és foglalkozom vele. Ez abból ered, hogy ugye gyerekkorom óta vallásos vagyok, vallásos nevelésben részesültem, és mint természettudománnyal foglalkozó ember, mérnök, foglalkoztatott, hogy milyen kapcsolat lehet egyáltalán a természettudomány és a hit között. Rengetegen foglalkoznak ezzel a témával, és hál' Istennek nagyon sok anyag megjelent ebben a témakörben. Viszont engem nagyon meglepett az, hogy az elmúlt 30 év természettudományos eredményei, azok egyáltalán lehetővé teszik mindazt, amit a hitünkben vallunk. Csak hogy egyet mondjak. Korábban úgy gondoltuk, hogy a világ öröktől fogva létezett, és örökké lesz. 100 évvel ezelőtt már rájöttek, hogy kellett legyen egy ősrombanás, de 30 évvel ezelőtt Stephen Hawking ezt be is bizonyította, aki egyébként nem volt hívő ember, és kiderült, hogy eleje volt a világ mindenségnek, és az anyagot, a teret, az anyag feszíti ki, az idő akkor keletkezett, amikor az anyag keletkezett, tehát nem volt az ősrobbanás előtt idő. És rögtön megértettem a níceai zsinat hiszek egyét, amiben benne van az a fogalom, hogy az idő kezdete előtt. Honnan tudhatták ők, hogy volt az időnek kezdete a 330-as években? Tehát sok ilyen érdekes dolog összejött, ami tényleg csak a mai kor embere találkozhat vele. És hát eljutottam oda, ennek a könyvnek a végére, hogy nagyobb hit kell az ateizmushoz, mint az Isten hit. Tudnélik, a természettudományban például minden tudomány axiomákra épül, olyan axiomákra, amit nem bizonyítunk, csak elhisszük. És utána arra épül az egész. Minél kevesebb axiomát használunk persze a természettudományban, mert ha kiderül valamelyikről, hogy nem igaz, akkor az egész bukik.
Például mire gondoljunk?
Például nagyon sokáig úgy tudta a természettudomány, hogy az energia megmaradás törvénye az egy önállóan megélő törvény, ugyanígy az anyag megmaradás törvénye egy önállóan megélő törvény. Semmilyen tapasztalat nem volt, ami ezt megcáfolta volna, és igazából az, hogy honnan ered, ezzel nem foglalkozott a természettudomány. Van. Aztán Einstein bebizonyította, hogy az anyagból energiát lehet előállítani, és fordítva is az egyenlőmszer C négyzet egyenletével, és kiderült, hogy külön egyik törvény sem igaz, hanem csak együtt a kettő igaz. És hát annak ma már ugye nap mint nap tapasztaljuk a hatását. Például a paksi atomerőműben energiaelőállítás anyagból történik. De hát még nagyon sok ilyen axiomát lehetne mondani, akár a newtoni axiomákat is, hogy a szűkebb szakterületemre gondoljak. Kiderült, hogy a newtoni törvények azok csak a kis sebességek tartományában igazak. Ott teljes mértékben igazak, pontosabban a valóságtól való eltérése a newtoni axiomának kisebesség esetében az 1 milliómodnál is kisebb. Tehát gyakorlatban teljesen használható. De a nagysebességek tartományában, ami például az atomfizikának a tartománya, ott egyáltalán nem érvényes már a newtoni mechanika. Holott a newtoni törvényeket axiomáknak tekintjük.
Ezekből hogy született a természettudománnyal Istenhez című kötet?
Összegyűjtöttem a természettudományokból azokat, a tanokat, amelyikről hát kiderült, hogy azoknak az alapja az isteni teremtés. Például a DNS molekula, amit az elmúlt évtizedekben tártak föl, az olyan információkat tartalmaz, és olyan mennyiségben, hogy az evolúcióval nem keletkezhetett. Ezt már természettudományosan is bebizonyították, hogy amögött valamilyen értelem létezik. A természettudomány nem mondhatja ki, hogy valamilyen értelmes lény, tehát Isten, de azt igen, hogy értelem létezik mögötte, és ez már bizonyított dolog. Úgyhogy gyakorlatilag egészen biztos, hogy nem csak anyag, energia és téridő létezik, mint alapfogalmak, hanem az értelem is hozzátartozik, mint alkotóelem. Nagyon sok minden kiderült a munka során. Például kiderült az, hogy Darwin milyen hívő, vallásos ember volt. Csak éppen a műveiből, a szocializmusban kihagyták ezeket a mondatokat. Kitörölték. Hát ma már hozzá lehet férni, és ebbe a könyvbe én beírtam ezeket a mondatokat. Áldásul nagyon szerény ember volt. Tehát ő úgy tekintette a világ mindenséget, meg magát az evolúciót is, hogy az Isten műve. Az, hogy egy egysejtű állatba ő elmélete szerint bele volt teremtve, hogy abból majd az evolúció során egy elefánt legyen, vagy akár ember, azt mondta, hogy ez csak isteni gondolat lehet és isteni teremtés eredménye. Hát ezeket a kérdéseket elhallgatták. Most már hozzá lehet férni.
A következő könyv a Művészettel Istenhez. Ez teljesen másképp, az eddigiek elméleti kiadványok voltak inkább, ez pedig gyakorlati.
Igen, ez a három könyv, ami következett, a Művészettel Istenhez, Sporttal Istenhez és Hivatással Istenhez. Ennek közös gondolata volt, a Művészettel Istenhez kötetben felkértem különböző művészeti területekről Isten hívő művészeket, hogy fogalmazzák meg egy kis eszében, hogy az Isten hitük mennyiben támogatta, segítette a művészetüket, és fordítva a művészetük mennyire hatott vissza az Isten hitükre. Ebben a munkában komoly segítségeket kaptam, szükségem is volt rá. Prokop Mária professzorasszony volt az egyik segítségem, a másik pedig Dragonics Márta, aki az ARSZ szakra elnöke, vezetője. Ezután is köszönöm a segítségüket. Fölkértem személyeket, Barna Gábort a népművészet témakörre, Dragonics Mártát a belső építészet, Eperjes Károly a színművészet, Kárpáti Tamás festőművészet, ugyancsak Kislégi Nagy Ádám is festőművészetről, Kókai Krisztina textilművész, Kruppa Gábor építőművész, Láng Micicki Katalin is textilművész, Lázár Kovács Ákos, ő filmművész, és a film esztétikát tanítja a Pázmány Egyetemen. Tehát én a fotóművészetet foglaltam össze, Madarasi István a iparművészet területéről írt, Mezei Katalin a magyar irodalom és költészet területéről, Petrás Mária kerámia művész, Alessia Popova, ő balettművész, Kossuth Díjas balettművész, Prokop Mária professzorasszonyt már említettem, ő művészettörténész, Rieger Tibor szobrászművész, Sapszon Ferenc a zeneművészetről írt, Simon András grafikus művész, aki ugye egyvonalas rajzokról híres, sajnos az András elhunyt azóta, Szikora József, ő a Katolikus Rádió munkatársa, mert a média is művészet. És egy nagyon fontos művészet, tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen formában jelenik meg a média. Teddig Szilveszter, ő az ikon festészetről, és Török Máté a Misztrál együttesnek egyik alapító tagja, ő a verséneklésről, mint művészetről írt.
Nézzük az ön gondolatait. Ön mit írt le, hogy hogyan tud a művészet által közelebb kerülni Istenhez, illetve Isten hogyan segíti önt, hogy elmélyedjen a művészetben?
Erre a kérdésre azt hiszem, hogy a felsoroltak közül bárkit megkérdeztünk volna, akkor nagyjából hasonló dolgot mondott volna. A művészet egy isteni adottság, adomány. És azzal, hogy a felsoroltak közül többen azt valljuk, hogy az igazi művészet az csak szakrális művészet lehet, ez is jelzi, hogy a Jóistennel a művészet kapcsolatban van. Egy lelki tevékenység, még akkor is, hogyha kemény munkával kell gránitból kifaragni a szobrot, akkor is egy lelki tevékenység, mert a Rieger Tibor barátom tanított meg arra, hogy a szobor, mondjuk ha egy lovat ábrázoló, akkor az nem ló, az szobor. És annak van egy üzenete, amit ki lehet olvasni. Tehát egy lelki tevékenység, egy olyan lelki tevékenység, ami ezen kivételezett isteni adományok segítségével az embereket közelebb viszi a Jóistenhez.
A következő könyv a Sporttal Istenhez, abban is bizonyára hasonló gondolatokat olvashatunk.
Igen, itt is a közös nevező ugyanaz volt, mint említettem, és igyekeztem különböző területekről sportolókat felkeresni. Itt egy kicsit nehezebb volt a helyzet, mert az egyik koncepció az volt, hogy győzteseket kérek fel, akik olimpiát, világbajnokságot nyertek. De nagyon sokan lettek másodikak, harmadikok. És azokról kevésbé beszélünk. És azoknak is van lelki üzenete, hogy hogy dolgozták ezt föl, hogy például Regőci Krisztina jégtáncban a világ legjobbja volt a társával, Sallai Andrással. És az olimpián nem lehettek elsők, mert szovjetnek kellett nyűzni. De világbajnokok lettek, és ez végül is őről mindenki tudja, hogy ők voltak a legjobbak a világon. De ezt is fel kellett dolgozni. Akkor röviden elmondanám, hogy kiket sikerült rábeszélni, hogy írjanak eszét. Hozzáteszem, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy valaki így megnyilatkozzon a médiában. Volt, aki nemet mondott, és én abszolút megértem. És annál inkább tisztelem azokat, akik vállalkoztak erre a feladatra. Hát Balca András nem kell bemutatnom. Ő nagyon sokszor, sok ember előtt megvallotta a hitét. Bányai Miklós a katolikus televíziónak munkatársa, vízilabdázó volt, válogatott. Berán Ferenc atya, ő aktívan nem sportolt, de mint pap mindig felkarolta a sportolókat. Minden évben összehívja az újlaki templomba a sportolókat, és mond értük, bemutat értük velük szentmisét. Böhm Csaba, aki a könyvnek a borítóján van, ő fiatal ember, aki mondhatom, hogy az utolsó hagyományos öttusa világbajnok. Mert ugye köztudott, hogy a lovaglást kivették az öttusából, és amikor még volt lovaglás, akkor ő volt az utolsó világbajnok. Nagyon mélyen hívő fiatalember. Ekler Luca, Fazekas Gondos Flóra, Foltán László, Hargitai András, Ivánka Mária, aki sakkozó és ezüstérmes olimpiai díjat nyert, Jónyer István, világbajnok, asztali teniszező, Kiszli Vanda, Makrai Katalin, az egész ország ismeri.
TV-torna.
Így van, a gyerekeivel ő terjesztette, népszerűsítette a tornát. Mihály Fikinga, ő mozgássérült, nagyon szeret asztali teniszezni, és nagy álmai vannak ezen a területen, és ennek a könyvnek a kapcsán ismerkedett meg Jónyer Istvánnal, aki vállalta, hogy a következő olimpiára fölkészíti a Kingát, és ezen dolgoznak. Nedecki Júlia, ő hegymászó. Azért érdekes, mert az összes sport, a hegymászást kivéve, vagy majdnem az összes sport, olyan, hogy valakivel szemben versenyzünk. Valakit kell legyőzni. A hegymászónak saját magát kell legyőznie. Ő az egyetlen, aki 8000 méternél magasabb hegyet megmászott oxigén palack nélkül Magyarországon. Tehát ő az egyetlen magyar nő, aki ilyen magas hegyre fel tudott jutni. Pozs Gergely, ő a transzplantáltak sport egyesületében, vagy hát sportversenyében teniszvilágbajnok. Legőci Krisztináról beszéltem, Schmidt Pál, aki hát többszörös olimpiai bajnok. Szabadhegyi Kristóf, ő Amerikában született, és fiatalkorát Amerikában töltötte, majd hazatelepült, magyarországi hölgyet vett feleségül, és 5 gyermekük született. Tehát ő és a testvére, a Szabadhegyi Péter nagyon jó példák arra, hogy még akkor is haza lehet jönni Magyarországra, hogyha valaki kint született. Mindkettőjüknek 5 gyermeke van. A Kristóf jelenleg a Máltai Lovagrendnek az elnöke, Péter pedig Imre, Kozma Imre atya utóda, a Máltai Szeretett Szolgálat elnöke. Ők testvérek. És Telek András, aki futballista. Ők valamennyien reggeltől estig sportoltak fiatalkorukban. Igazából nagyon kevés idejük maradt arra, hogy megéljék a vallásos életüket, de amikor a sport abban maradt versenyszinten, akkor felerősödött bennük a hit.
Végül a hivatással Istenhez, ami tavaly karácsonyra jelent meg. Itt kiket szólaltatott meg?
Az olimpia előtt, ugye nyáron volt az olimpia, jelent meg a sporttal Istenhez, és a nyár közepén felhívott az Eklézsia kiadónak a elnöke, hogy a hivatással Istenhez kötetett jó lenne, ha elkészíteném karácsonyra. Azt jelenti, hogy októberre kész kell lenni, kevés idő állt rendelkezésre, de végül is az nem baj, hogy nem annyira közismert embereket választottam ehhez a könyvhöz. Szakmailag fontos volt, hogy legyen köztük orvos, tanár, rendőr, katona, tűzoltó, média szereplő, és tulajdonképpen az ismeretségi körömből, baráti körömből válogattam össze a könyv szerzőit. Bakó Anna Mária, ő itt a várban a Litea könyvesboltnak a vezetője volt. Nagyon sokan, akik a könyvet szeretik, Anna Máriát ismerik. A könyv az élete. Benkő Eszter bíró, a bírói tevékenységnél nagyon fontos, hogy az keresztényi módon történjen. Bükner Ákos előtt ciszterci szerzetes és tanár. Cinege Imre, ő munkatársam volt, évtizedekig egy folyosón dolgoztunk. A rendszerváltás után 95 körül elkerült Győrbe, és ő alapította a Győri Egyetemet, ő a Győri Egyetem első rektora, Pannonhalmán érettségizett, emiatt aztán a rendszerváltásig nem sok dolgot tudott tenni, szakmailag igen, de vezetőként nem számítottak rá. Érszegi Márk Aurél, ő Vatikán szakértő, Földesi János tűzoltó, Földi Kovács Andrea riporter, ugye őt se kell bemutatni, Komáromi Mária hittanár, Latodoszki Gábor rendőr, Mák Ferenc katonatiszt, aki később, de ugye tudjuk, hogy korábban a katonatisztek viszonylag hamar nyugdíjba mehettek, és amikor ő nyugdíjba ment, jelentkezett teológiára, és el is végezte, pap lett. Morva Emilia, a Máltai Szeretett Szolgálat Pest megyei és budapesti vezetője, Sárdi László orvos, Sótonyi Péter orvos, Sótonyi Péter Tamás, ő az Állatorvosi Egyetemnek a rektora, Takács Gáspár pszichiáter, alkoholistákkal, drogosokkal foglalkozott egész életében. Ezt is csak hivatásból lehet végezni, ezt a munkát. Tóth Katalin Ilona katasztrófavédelemmel foglalkozik. A töröknél Legeza Rita, ő a lányom, aki jogász. Tehát ő arról írt, hogy a férje Török Máté, a Misztrál együttesnek tagja, aki rengeteget van távol, esténként koncerteznek, és egyéb tevékenységet is folytat. Rita arról írt, hogy kell biztosítani egy ilyen tehetséges embernek, mint a Máté, a hátteret. Mert anélkül hiába van isteni adottság, ez nagyon fontos, és a gyerekek nevelését. Egyébként pedig ő karitatív területen dolgozik, most pillanatnyilag a evangélikus szeretett szolgálatnak a jogásza. Tulasai Zsolt, akadémikus orvos professzor, Uzsajné Pécsi Rita, ő pedagógiai elmélettel foglalkozik, Vágvölgyi Gergely, szintén riporter, őt se kell talán bemutatni, az Agapé című műsornak kitalálója és vezetője. Vindis István Ákos, ő vele vezettük 20 éven keresztül a Mikes kiadót, hát ketten csináltuk lényegében a kiadót, nagyon régi barátom az István, villamosmérnök, kiválóan elindult szakmai úton, egyetememben maradt a villamoskaron, Drezdába kandidátusi ösztöndíjat nyert, ott születtek a gyerekei, de már ott volt, ott abban az időben létezett civil teológia, beiratkozott, el is végezte, és persze ezek nem maradhattak titokban, hazajött, rögtön kirúgták az egyetemről, és utána a 8 gyerekének a neveléséhez biztosította a hátteret. Zambó Péter, ő erdészmérnök, és hát a növényekkel, erdővel való hivatást mutatta be, pillanatilag ezen a területen államtitkár.
Lehet még kapni ezeket a könyveket?
Részben lehet kapni. Az Eklézsia kiadó adta ki mind az 5-öt. Az első 2 már elfogyott, tehát a Rágalmak és Valóság, valamint a Természettudománnyal Istenhez, de az a megállapodásunk a kiadóval, hogy ha már elállnak a további kiadástól, akkor én feltehetem a Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikai Könyvtárának a felületére, és onnan ingyen letölthető, tehát ez a 2 kötet ingyen letölthető a MEC, Magyar Elektronikus Könyvtár felületéről. A többi is föl fog kerülni, előbb-utóbb reméljük, hogy még egy darabig papírformában is hozzáférhető lesz, mert azért az szerintem nekem legalábbis más élményt nyújt egy könyvet kézbe venni, mint képernyőt nézni. De nagyon fontos az elektronikus könyvtár is, mert olyanok hozzájutnak, külföldiek főleg Amerikában vagy Ausztráliában, akik hát nem nagyon tudnak eljönni megvásárolni a könyveket.
Tehát az első 2 könyv elektronikusan is elolvasható a Magyar Elektronikus Könyvtár weblapjáról, meg.hu, a meg.hu oldalról. Töltsék le önök is. Tavaly Karácsonyra jelent meg ez a könyv. Azóta készült valami, lesz az idén is még egy könyvkiadás?
Most ezt a sorozatot abba hagytam. Ez olyan mértékben hobbim, ez a tevékenység, hogy nem tudom teljesen abba hagyni, nem is szeretném. Most az elmúlt fél évben egy kárpátaljai görögkatolikus pap mártírnak a sorsát írtam le könyv formájában, aki ráadásul távoli rokonom, Legeza Péter, 1946-ban gyilkolták meg, és hát viszonylag keveset tudnak róla, úgyhogy az ő munkásságát, életét próbálom összefoglalni. Kiutaztam Kárpátaljára, beszéltem szemtanúval, aki akkor 10 éves volt, de hát olyan élmény volt ez, vagy nem is élmény, hanem olyan esemény a faluban, hogy egy életre meghatározó volt neki is, és hát ezzel foglalkozom most.
Milyen tervei vannak?
Igazából nincsenek terveim. Lehet, hogy egy kicsit pihenek, és foglalkozom a 7 unokámmal, tanítom őket matematikára, fizikára. Egy nagyszülő nagyobb, jobb hatásokkal tudja őket tanítani, az a tapasztalatom, mint a szülő. Hiába a lányom matematika tanár, de az unokám, az ő lánya, inkább hozzánk jött matematikát tanulni, mert olyankor persze kényeztetjük is, és akkor ott alszik minden héten egy nap, 2 éve is megvan az eredménye, mert fel is vették az egyetemre, műszaki egyetemre.
Gratulálok!
Köszönöm szépen!
Budapesten voltunk a Magyar Máltai Lovagrendnek a székházában, itt beszélgettünk dr. Legeza Lászlóval, aki mérnök, az Óbudai Egyetemen tanított, és 1989 óta könyveket írt. Legutóbb tavaly jelent meg neki a Hivatással Istenhez című könyve. Olvassák el önök is. Császi Erzsébetet hallották.
Thank you.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az Anya Szent Egyház 5 parancsa közül a 4. parancsról házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld, lesz szó. Kormos Csaba poroszlói plébánosatya elmélkedését hallják. Az első rész következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! A házasság és a család, tudjuk, minden nagyobb emberi közösség számára fontos. Fontos az egész társadalomnak, fontos az állam számára, és természetesen szívügye a házasság és a család az egyháznak is. Házasság. Mi is a házasság szentsége? A házasság szentsége egy megkeresztelt férfi és egy megkeresztelt nő életre szóló, felbonthatatlan szeretet közössége. Úgy is mondhatjuk, hogy életre szóló szövetsége. Milyen kegyelmet ad Krisztus a házastársaknak? Mert ugye Krisztus az Anya Szentegyház alapítója is feje, és hogyha a házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, szerepel a parancsolat első részében, akkor a házasság szentségét is, mint az összes többi szentséget, mind a hetet, Jézus Krisztus alapította. Tehát Jézus Krisztus szerepe meghatározó e szentséget illetően is. Vagyis milyen kegyelmet ad Krisztus a házastársaknak? Krisztus a házastársaknak megadja azt a kegyelmet. Nem kell a kegyelem szót lefordítani, mert régesen ugye malaszt. Mondhatjuk azt is, hogy áldást, de egy magasból jövő erő. Nem energia, nem valamilyen személytelen energia, egy magasból jövő megerősítés, megszentelés azért, hogy egymást a férj és a feleség azzal a szeretettel szeressék, amellyel ő szereti egyházát. És ennek a leírása, hogy ahogyan Krisztus szereti az egyházát, úgy szeresse a férj a feleséget és a feleség a férjet, Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt levelének 5. fejezetében olvasható. Mi teszi boldoggá a házasságot? A házasságot azt teszi boldoggá, hogy a házastársak megszentelődnek egymás kölcsönös szeretetével, az élet áldozatos szolgálatával és gyermekeik nevelésével. Így van. Tehát a katolikus nevelés, hogy gyermekeidet katolikus módon neveld, ez pontosan azt jelenti, hogy a férfi és a nő, a férj és a feleség, aztán az édesanya, az édesapa és az édesanya legyenek példaképei, tanítói, nevelői a gyermek számára abban a vonatkozásban, hogy egyre inkább megismertessék és megszerettessék Jézus Krisztust, az ő életét, a mennyei atyát, a szent lelket, az egész katolikus hitünket, az egyházunkat, hitünknek minden ágazatát, egyházunknak a felépítését, a mindennapokban való tanúságtétellel, hitvallással megismertessék a gyermekeket. Ez jelenti a katolikus nevelés. Nem takarékon, hanem lángoló szívvel, teljes odaadással, Istennek való teljes önátadással, és a házasságnak, a családnak rendszeres felajánlásával Isten és az egyház számára, vagy Szűz Mária szebőtelen szíve számára szóló felajánlással. Ezt ajánlom mindenkinek, minden rádióhallgatónak, de különösen a katolikus testvéreknek, hogy tegyük meg, rendszeresen, legalább évente ajánljuk fel házasságunkat, családunkat Jézus szentséges szívének, Szűz Mária szeplőtelen szívének, az Anya Szent Egyház szolgálatára. A keresztény házasság lényeges tulajdonságai az egység, a felbonthatatlanság és a nyitottság az élet továbbadására. Tehát, ha egy szentségi házasság köttetik egy templomban, mert a házasság kötésnek a helye szigorúan véve a templom, a Szentegyház, ez is benne van a kódexben, tehát nem valamilyen, nem a természetben egy-egy hely, vagy nem valamilyen, sokszor bizony, zárójelbe teszem, bizonyos emberek szeszélyétől vezérelt olyan kedves hely, de nem. Hát lehet erre persze engedélyt kérni, meg vannak-e utak, hogy valamilyen tisztességes, becsületes helyen, egy kápolnában esetleg, ami a plébánia templomon kívül van, ott lehet házasságot kérni, de az legyen szent hely. És elsősorban bizony a plébánia templom, vagy mindenképpen egy templom, egy szentegyház a szentségek kiosztásának és így módon a házasság megkötésének is a helye. Ezt rögzítsük, ezt véssük újra elménkbe és szívünkbe, és ezt terjesszük ismerőseink, szeretteink között is. Most, ha valaki eleve úgy köt házasságot, hogy kizárja a gyermeknek az elfogadását Isten áldásaként, nem akarja elfogadni a gyermekáldást, akkor az a házasság érvénytelen. Az létre sem jött, mert a házasságnak egy lényeges elemét egyik, vagy ne adj Isten, másik fél kizárta.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.
A műsorunkat 19 óra 50 perctől 22 óra 50 perctől és holnap 3 óra 50 perctől megismételjük.